Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Olyan jó látni titeket, régen találkoztunk. Persze ez nem jelenti azt, hogy most kétszer annyit fogok beszélni, mint hogyha gyakrabban találkoztunk volna, de mégis kétszer fogok beszélni. Engedjétek meg, hogy szóljak először a gyerekekhez. Gyerektörténetet mondanék. Úgy láttam, hogy nagyon sok gyerek van, meghívom őket, hogy jöjjenek ide előre. Úgy, ahogy szoktátok réged, nem tudom, most szokás, nem szokás, hogy van most, mi van? Előre jöztök, jó? Akkor siessetek hamar előre, mert kezdem a történetet. Na, itt van már minden gyerek, minden szülő, mindenki. A gyerekeknek, nem tudom, van valaki 4 éves itt közöttetek? Ó, többen is. Na, jól van. Hát egy 4 éves kislányról szól ez a történet. A Bibliában van írva, de lehet, hogy a végén ki is találjátok, hogy ki az a kislány. Akiről szó van. Egy kislányról van szó. Itten lányok voltak 4 évesek, hát a történetben éppen egy kislányról van szó. 4 éves volt?
Ábel is
4 éves. És 4 éves?
Már 5 éves.
Már 5 éves. Ő az még jobb. Nagyszerű. Gyerekek, tudjátok, hogy most már jön a tavasz. Ugye? Mit jelent az? Hogy már nem hull a hó, hogy már nem lesz hideg, hanem szép üdő lesz, meleg lesz. Jön aztán a nyár is, de most hamarabb a tavasz,
és akkor
csiripelnek a madarak, visszajönnek a gólyák, meg mindenfélék, és a réten mit lesznek? Vajon?
Kolavele!
Virágok! Ügyes van, nagyon jó. A réten sok virág lesz. Na most azért mondtam ezt így el, hogy tudjátok, hogy ez a kislány, akiről most én beszélek nektek, ez nagyon szerette a virágokat, mindig szerette a virágokat, és vitte haza egy csokorba az édesanyjának, meg a testvérnek, meg a Tibor. Az csak tiltott virág, amit nem szabad leszedni, olyanokat szedett, amit nem tiltottak még el abban az időben. És szedte a virágot, és szedte a virágot, és ahogy szedte a virágot, mint szebb és szebb virágok jöttek az útjába, úgy, mint most nekem itt néz. Ennél szedném a virágot, és úgy képzeltek el, most még egy még szebb virág lenne, és aztán még szebb, nézzetek meg ott is, milyen szépek. Hát valahogy így járt ez a kislány, ilyen szerencsés volt, hogy gyönyörű virágok voltak, és mind ment, és mind ment, és szedte a virágot, és szedte, és mind nagyobb és nagyobb csokor volt már a kezébe, és akkor csak meglátta egyszer, illetve megállította valaki, meglátta, hogy ott van egy katona. Egy katona megállította. Azt mondta neki, állj! Ez azt jelenti, hogy állj meg. Megállt a kislány, és azt kérdezte a katona tőle, te mit keresel itt? Én a virágokat, tényleg szép virágom van. Azt mondja, na gyere csak bele. És tudjátok, mi történt? Ő, ahogy a sok virágot szedte, nem vette észre, hogy átment a határon. És Izraelből egy másik országba ment át, azt úgy hívják, hogy Szíria. Hallottatok Szíriáról? A nagyok a biztos, igen, mostanában. Szíriáról, ugye? Hát ez a Szíria Izrael mellett levő ország, és ott van egy határ. Ami azt jelenti, hogy eddig Izrael, azon túl Szíria. Oda nekünk nem szabad menni, még akkor se a virágot szedünk. Nem oda, hanem külföldre, más országba. Csak úgy, hogyha van útlevél, most igazolvány, meg ilyenekkel, meg csak, de vannak ilyen határok. És az a kislány átment oda, és ezért a katona elfogta, és elvitte a parancsnokhoz. És a parancsnok azt mondta, hogy jaj, de ügyes kislány, hát mit csináltál? Hát azt mondja, szedtem a virágot. És kinek szedted a virágot? És azt mondta, hogy neked. És odaadta annak a hadvezérnek azt a virágot, csokor virágot. És a hadvezér azt mondta, hogy na de most már itt nem vagy Izraelben, tudod, hogy itt már Szíriában vagy, és itt Szíria van, és te most átléptél a határon, és te most már nem mehetsz haza. Én nem mehetek haza? És már majdnem sírni kezdett, azt mondja, de ne busulj, én hazaviszlek. Nem mondta meg neki, hogy az ő hazájába viszi haza, az ő házába. És hazavitte oda magához. És megmutatta a feleségének, hogy na nézd meg, milyen aranyos kislány, találtam a katonák a réten, ott a határ mellett, és elhozták ide, én meg elhoztam neked, és légy szíves, rendezd be az egyik szobát neki, nem volt gyerekük. És nagyon örült, hogy most lett egy szép kislány, egy 4 éves kislány, a 4-5 éves volt már, és nagyon örült a felesége is. És akkor azt mondta, hogy hát én most mit csináljak én itten? Hát tudod, te mostan itten szolga vagy tulajdonképpen, de most én is szolgálok neked, te is szolgálsz nekem. És ami jót tudsz tenni, azt tedd meg. És mit tudod megtenni? Mosogatni, elszedni az asztalt, előhozni kenyeret,
söprögetni,
úgy van, na, de is jutott eszembe, jól szóltatok. Még mit tudott, na vajon? Mondjátok hamar.
Főzni.
Azt is megtanult, aztán főzni, és aztán egyszer csak nagy baj történt. Ez a bácsi beteg lett. Ez a szíriai bácsi, hadvezér. Ki tudja, hogy itt áll? Mindenki tudja, hogy? Nem hallom. Naamán. Szíriai Naamán. És mi baja lett?
Pérmóros.
Hát egy csúnya betegsége lett neki, és elment az orvosokhoz, nem tudták sehol meggyógyítani. És a kislány, mert ő tudta, hogy ő szolgálni akar, és mire szolgálhatok most? Hát azzal, hogy ezt a beteg bácsit elviszem egy olyan helyre, hát azért mondtam, hogy most már mi is együtt a világban.
Sikerült,
jó van. És akkor azt mondta, hogy meghallotta, hogy nagy baj van, és megtudta, hogy az a baj, hogy a bácsi halálos beteg. És a kislány már régen ott volt, és már megszokta, és megszerette ezt a családot, és mikor hallotta, hogy a bácsi halálos beteg, gondolkozott, hogy mit tehetne mérteni? És eszébe jutott, hogy hát Izraelben van olyan proféta, aki a betegeket meg tudja gyógyítani. Hogy hitták ezt a profétát? Elizeus. Ilyes, itt van. Elizeus volt ott, és azt mondta a kislány, hogy ha az én uram, úgy szólította, elmenne oda, akkor ott meggyógyítaná. És aztán elment oda, és aztán ott meggyógyult. A történetet majd fogjátok a szombatiskolába folytatólagosan tanulni, hogy hogy gyógyult meg, mert ez is olyan érdekes. Tehát számomra az volt most érdekes, hogy a kislány olyan jó szívű volt, hogy az ő gazdájának, urának jót akart, hogy meggyógyuljon, és ajánlotta neki a legjobb orvost, mert ott az ő országában minden orvoshoz elment, senki nem tudta meggyógyítani, és mikor aztán elment Izraelbe, mert ez odaküldte a kislány, hogy oda az én hazámba, oda ment, ott meg tudott gyógyulni. Hogy gyógyult meg? Hogy megfürdött a Jordánban, nem a kádban, hanem a folyóban. Hát már nyár volt akkorra, és akkor meg tudott fürödni. Ez a történetünk, köszönöm, hogy meghallgattátok, és a tanulság az, hogy itt is segítsetek sepregetni, takarítani, az asztalra kihordani ezt meg azt, amit kell, és aztán anyu, apuk megmondják, hogy mit kell csinálni, és csináltok meg, és hogyha valaki bajban van, akkor gondolkozzatok el, hogy lehetne segíteni rajta, hogy imádkozni kell érte, hogy egy jó orvost ajánlni, hogy egy jó gyülekezetet ajánlni, hogy Jézus az orvosok orvosa, azt is lehet ajánlni, és köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük.
Van egy olyan bajom, nem is baj ez, ez egy jó dolog, de van negatív oldala is. Új Bibliám van, és egy kicsit nehezen találom a ige verseket, de most már az alapigét már megtaláltam, úgyhogy olvasom is, és lehet, hogy a többi igét csak úgy idézem, mert az idő is előre haladt, és akkor tudjuk a témát befejezni. A mai témánknak a szombatiskolából választottam egy részt, azt a részt, amit úgymondva a pénteki oldalon találhatunk, és azt tapasztaltam, tudjátok, én minden szombaton más-más gyülekezetben vagyok, különben üdvözölnek mindenhonnan a testvérek, hamar így átadom, hadd ne soroljam el, akkor lejárna az egész ide, meg elsorolnám mindenki, aki üdvözölt benneteket, de gondolnak rátok, és ennek a lényeg az, hogy egy család vagyunk, egy nép vagyunk, Krisztusé. Na, és akkor ott azt tapasztaltam a sok gyülekezetben, hogy a szombatiskolán a csütörtöki oldalig eljutunk, aztán vagy az idő sürget, vagy nem tudom miért, a péntek oldalra nem megyünk át sose. Hát itt az a nagyszerű meglepetés ért, hogy Feri mindjárt ajánlotta, hogy a péntekire nem szoktunk eljutni, és ezért én már a péntekivel kezdem. Én is szoktam néhol, ahol tanítok, a pénteki nappal kezdeni a szombatiskolát, hogy ki ne maradjon. Na hát a pénteki napon találtam egy nagyszerű dolgot, mégpedig azt, hogy együttérzés. És úgy gondoltam, hogy ha már nem lesz szó az együttérzésről, de volt szó a szombatiskolában itt most, de azért hadd szóljak én még egy pár percet az együttérzésről. És az alapigét a zsidókhoz írt levél 5. fejezet 1.-2. verséből olvasom. Mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért, aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel hogy maga is ember és körül van véve gyarlóságokkal. Tehát az Isten a főpapokat emberek közül választotta. Miért? Mert emberi érzésekkel rendelkeznek, és tudják, hogy milyen és mi az, hogy együttérzés. És együtt éreznek, azt írja az írás, együtt éreznek a tudatlanokkal és a tévelgőkkel. Még egy másik ok, amiért ezt az igét választottam, az, hogy a keresztényi életünk, mondjam így, hogy az adventista életünk a kerességtől egészen a, vagy meddig? Hol a vége ennek? Hát ez az eleje a keresztség, és a vége? Az Úr Jézus eljöveteléig. Tehát az életünknek a lényege a kerességtől az Úr Jézus eljöveteléig a jellemünknek a fejlesztése. És a Biblia azt írja, hogy majd a tűz fogja megpróbálni, hogy ki mit épített erre a, hát nem tudom, háznak nevezem, mondjuk például lehet háznak nevezni, de lehet valami komplex dolognak nevezni, amit építeni kell, és be kell valahogy fejezni. Az egész életünk a jellem építésével, jellemünk építésével, és hadd ne soroljam tovább, erősítésével, megtartásával foglalkozik, és majd az utolsó napon akkor azt írja a Biblia, hogy a tűz fogja megpróbálni, hogy ki mit épített a jellemébe. És mit mond az ige? Hogy lehet építeni éghető anyagokat, segítsetek, soroljátok, ne keressem a Bibliából, ti is tudjátok, fát, az jól ég, ugye? Vakácfa legjobban. Még mi? Na.
Papír.
Az is jó. Még? Az ige szerint. Szalma, az is ég jól. Szalmatűz is van. De még mit ír a Biblia? Nem olvastátok akkor ezt a részt, úgy látom, na mindenki elmondom. Pozdorját. Hát persze, nem jut eszetekbe az ilyesmi. A nagyanyám idejében volt, amikor tiloltuk a kendert, és akkor a pozdorja az a kis darab, olyan száraz volt, hogy úgy égett a tűzön, mint a zsír. És ahhoz hasonlítja itten a jellembeli próbánál a tűznek a munkáját. És azt mondja, a tűznek a munkája fogja megpróbálni, hogy ki mit épített az ő jellemébe. Na, én elmondtam az éghető anyagokat, a Biblia sorolja a másik anyagokat is, a tűzpróbát kiálló anyagokat. Ne, ebbe segítsetek, melyik lehet? Aranyat.
Tégla.
Ezüstöt. Na, ha ilyen lassan mondjátok, akkor tovább fogom tartani 5 percet. Aranyat, ezüstöt, téglát, azt mondta a kislány, az is jó. Tűzpróbáját, egy darabig állja, az is. Tehát ez mire vonatkozik? Igaziból kell nekünk aranyat gyűjteni? Azt mondta az Úrös, ne gyűjtsetek kincseket a földön, aranyat, ezüstöt. A moly megeszi a ruhákat, a rozsda, a fémeket, még az aranyotokat is, azt mondta a rozsda. A kalózok megtalálják, és elveszik, és tőlünk melyiket veszik el. Milyen aranyról beszélhet itt vajon, amit a jellembe építünk? Felnőttek, mondhatják. Gyerekektől nem várom. Hát te mi az, ami a tűzben megpróbált, és drága? Hát a hitünk. És aztán hadd ne soroljam tovább. Tehát ezek a jellem próbái, és ezért építenünk kell, és a jellemünkből nem kellene, hogy hiányozzon, micsoda vajon? Az együttérzés. Az együttérzés. Képzeljétek el, mennyit ér egy ember, aki együttérző, tud együttérezni. És mennyit ér egy olyan ember, már így társadalmilag, nem anyagilag, hanem társadalmilag, aki nem tud együttérezni. Egy olyan munkatárs, egy olyan férj vagy feleség, egy olyan családtag, egy olyan rokon, egy olyan prédikátor, vagy egy olyan gyülekezeti tag, hogy nem tud együttérezni a többivel. Mennyit ér? Hasznos? Hát nem nagyon. Ugye? És hogy ez milyen szomorú dolog, erről Jézus is beszél. Ő is megtapasztalta, hogy mit jelent, ha hiányzik az együttérzés valahonnan. De elmondja a Biblia, hogy ez már nagyon régtől hiányzik. Nem csak Jézus idejében voltak az emberek együttérzés nélküliek, hanem már régebben is. Még a Sodoma és Gomorra idejében is. És róluk úgy beszél az ige, azt mondja, hogy mindenük volt. Sodomaiaknak például. Hát gazdagságot, tudjátok, ott a Jordán vidékén, azon a szép zöld területen, amiről a gyerekeknek is beszéltem, egy nagyon jó termő vidék, stb. És azt mondja a Biblia, hogy mindenük volt, eledelük bőséggel, ruházat, minden, ami kell. De egy hiányzott. Vajon mi lehetett az? Aki figyelt, az most már tudja. Na? Az együttérzés hiányzott. Így van. És ezt úgy írja le ott, hogy a szegénynek és a szükölködőnek nem nyújtotta a kezét, nem fogta meg a kezét, nem segített rajta. Miért nem? Mert nem volt benne együttérzés. Hát az együttérzésnek több szinonimája van, ugye rokonérzelmi, irgalmas, kegyes, egyazon indulat, ahogy Pál apostol ír a Filippi beliaknek, vagy egymás iránt ugyanaz az indulat Róma 12-16-ban, és így tovább, irgalmasság, kegyesség, részvét, stb. Tehát ezek a szinonimák, és ha ezekre gondolunk, akkor bármelyik mind ide tartozik ebbe a csodálatos dologba, ami a tanulmányunk szerint a Szentléleknek a gyümölcsének, a szeretetnek a építő eleme, nagyszerű dolog. Milyen hatással volt a bűn bejött a világunkba? Bejött a bűn a világba, az embert rideggé tette, az embert szeretetlenné tette, részvétlenné tette. Nem törődik, hogy a másikkal mi van. Van eledel bőssége, de nem fogja meg a kezét. De ez még csak a finomabb változat, és aztán mehetnénk tovább is, de nem akarom kedély állapototokat elrontani. Maradjunk annál, hogy ugye az irgalmas szamaritánusról, és annak a történetéből láthatjuk azt, hogy még a választott nép között is, még a választott népnek a nagyjai is elfelejtkeztek az együttérzésről. Ugye emlékeztek erre a samaritánus történetre, most a gyerekeknek nem ezt mondtam el, de akár elmondhattam volna nekik, hogy bajba került valaki, és jött a pap. Mit csinál? Ne bujkálj. Elment, elmenekült. Jött a lévita, a meg elszaladt. És jött egy samaritánus. Ki a samaritánus? Ott Izraelbe. Egy betelepített nép, akire haragusznak, aki idegen, aki nem ismeri a hitünket, a vallásunkat, nem gyakorolja, hitetlen, pagán, idegen. És ez az idegen, ez a hitetlen, meglátja, hogy megsebesült az ember bajba van, rögtön oda megy. Szamarával megáll, leszáll róla, és segít rajta. Ellátja a beteget. Felteszi a szamarára, elvisz a vendégfogadóba. Ott mit csinál? Segítek. Fizet. Sőt, megígéri, hogy majd ha elvégzi az ő ügyét, baját, és visszajön, és esetleg többe kerül a gondozás, akkor megint csak fizetni fog. Nem tudom, olvasta valaki ezt a történetet? Bibliából? Igen? Megkérhetem, hogy emeljen kezet, aki olvasta? Ha nem számolom, vagytok, vagy 15. Tehát olvassa el, aki még nem olvasta, mert nagyon érdekes. Kérdésem az, hogy ehhez a történethez vonatkozólag, hogy mit mondtok, mennyi ideig maradt ez a samaritánus a beteggel? Mert ugye átadta a vendéglősnek, hogy azt gondozza továbbiakban, mennyi időt maradt vele, hogy ő maga is gondozza? Mert én úgy emlékszem, hogy ő is gondozta egy kicsit. Hát ugye ott ellátta a sebeit, olajat, bort, fertőtlenítés, stb. Mindent elvégzett, amit kellett, oda ment. Mennyi időt maradt még ott vele? Na most csak azok válaszoljanak, akik jelentkeztek, hogy olvasták. Többi nem, mert a többi biztos nem találja el. Úgy gondolom. Mennyit? Két napot? Két órát? Vagy hogy?
Kettő napot.
Kettő napot? Na mit szóltok ehhez? Van, így van. Többiek, akik olvasták, mondjátok hamar. Jól válaszolt a testvérnő? Igen. Igen? Na mindegy, nem hallom a választ, de úgy gondolom, hogy azt mondjátok, hogy lehet, hogy maradt két napot. Ő is valahova ment, neki is valahol dolga volt, meg is mondta, hogy ha majd elintézi a dolgát, jön vissza, akkor tehát biztos el volt foglalva ő is. De mégis maradt a beteggel. Meg tudjuk a Bibliából pontosan, hogy mennyit, Anuska már keresi is a jó válasz érdekében, de azt írja, hogy ott maradt vele éjszakára. Mert tudjátok, a betegség olyan, hogy az éjszaka jön. Este felé lesz beteg úgy általában az ember. És akkor ott maradt éjszakára. Lehet, hogy lázas lesz, lehet, hogy vizet kér. Ki tudja, mi van, ki akar menni, gyenge, nem tud, segíteni kell. Ott maradt éjszakára. És azt írja a Biblia, hogy csak másnap ment el, és akkor beszélte meg aztán a fogadóssal, hogy majd fizet, meg stb. Na, tehát ez tulajdonképpen az együttérzésnek egy megnyilvánulása, amiről hát beszélhetünk. És említettem azt, hogy Jézus is megtapasztalta, hogy milyen érzés, amikor hiányzik az emberekből az együttérzés. Milyen érzés vált ki az együttérzésnek a hiánya. A Zsoltárok könyve 69, itt mindjárt megtalálom, 69. részben a 21. és 22. vers. 21-22. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Most figyeljetek, várok vala részvétre, de hiába. Vigasztalóra, de nem találék. Sőt,
ételemben mérget adnak, szomjúságomban ecettel itatnak vala engem. Tehát Jézus megtapasztalta, hogy csak egy példát hozzak, a kereszten is. Szomjasok, ecetet adtak, stb. Tehát ő is megtapasztalta, hogy milyen az együttérzésnek a hiánya. És mit mondhatunk? Más ember az, aki együtt tud érezni. És mit gondoltok, hogy az együttérzéshez tartozó segítségnyújtáshoz mire van szükség? Sok pénzre? Sok anyagi jóra, jólétre? Vagy nem? Mert mit tapasztalhat általában az ember? Itt a sodomaiak mit tapasztalták? Hogy a gazdagok törődtek a... Tehát ahol sok a pénz, ott azt szeretnék, hogy még több legyen. Nem az, hogy na most van sok pénz, most hadakozzunk. Ugye? Tehát érdekes, és ilyen az élet. És azt tapasztalhattuk, hogy más ember az, aki szegény. És az evangéliumnak egyik követelménye az, hogy légy szegény. Emlékeztek a gazdag ifjúra? Másik történet. Jézus azt mondja, hogy kövess engem. És megkérdezi, hogy hogy. Stb. Mi a titka az örök életnek? Ezt kérdezte, de itt tartunk, hogy mit mondott Jézus? Add el a vagyonodat. Oszd ki a szegényeknek. Tehát ezt a nehéz leckét a gazdag ifjú nem tudta megtanulni. Igaz? Mert azt írja a történetben, úgy fejeződik be a történet, hogy ez az ifjú szomorúan, de elment. Tehát az együttérzés leckéje nem könnyű. És mit mondhatunk? Jézus kér erre bennünket? Az egész Bibliában két helyen van, Jézus egész földi élete során, és legalábbis amit följegyeztek a Biblia írói, csupán kétszer mondja azt, hogy tanuljátok meg. És melyik az egyik? Mire mondja, hogy mit kell megtanulni? Tanuljátok meg, hogy szelidek és alázatosok legyetek. Nagyon jó. Ennek örülök, hogy ezt már tudjátok. Itt akkor mindenki szelid és alázatos. Úgy gondolom, mindenki tudja ezt. Bocsánat attól, aki nem tudja. A második, tanuljátok meg, hogy én irgalmasságot akarok Máté 9.13-ban. Azt mondja, hogy én irgalmasságot akarok látni nálatok. Ez is egy szinonimája az együttérzésnek. Tehát én együttérzést akarok látni nálatok. Miért? Mert elsorolta, hogy milyen rossz, ahol nincsen együttérzés. Milyen rossz annak, aki ezt megtapasztalja, majd még erre visszatérünk, csak vegyük a Máté 9.13-ban, azt mondja Jézus, tanuljátok meg, hogy együttérzést akarok látni nálatok. Na most már, ha ilyen nehéz az együttérzés leckéje, és hozhatnánk példákat azokra, akik nem tudtak együttérezni, de most kérdem inkább azt, hogy pozitív irányba tereljük a szót, hogy tudtok olyat, aki meg tudta tanulni ezt a nehéz leckét? Az együttérzés leckéjét? A Bibliából? Példát arra, hogy meg tudta tanulni az együttérzés leckéjét? Hangzik itten egy nagyon jó válasz, hogy Mózes. Isten fölhívja a hegyre, ott van 40 napig, aztán lejön a kőtáblákkal, és amikor indulna el, azt mondja az Úr neki, hogy na menj hamar, siess, menj le, nézd meg, a te néped megromlott. Te néped, Uram, hát ez tévedés, hát hogy mondhatsz ilyet, hogy az én népem Izrael népe nem a... És Isten mégis valahogy következetes marad ehhez a szóválasztáshoz, hogy a te néped, mert mit jelent, mit árul el ez? Hogy Isten annyira megbántva érzi magát, hogy amikor ő csodálatos úton és módon kivezeti az Izraelt a rabságból, megszabadítja, tudjátok, át a Vörös-tengeren, meg minden, a pusztába, így és úgy, mannával, vízzel, mindennel, akkor ők neki fognak, és amíg Mózes felmegy a törvénytáblákért, addig ők lent aranybornyót csinálnak, isteneket, akik kihoztak Egyiptomból. Holott azt ők hozták Egyiptomból a sok aranyat, aztán azt mondták, hogy ez hozott ki minket. És Istennek ez nagyon fáj. Mennyire fájhatott az isteni szíve, amikor ezt kellett lássa. És azt mondja Mózesnek, hogy a te néped. A szülők, látom, itt sok gyerek van most, nagyszerű dolog, a szülők, lehet, hogy már volt ilyen tapasztalatuk, de ha nem, az se baj, hogy valami rosszat csinál a gyerek, bejük csak a kisbencét, belebúj a kemencébe, hogy néz ki, és amikor az apukája megtalálja, azt mondja az anyjának, hogy na gyere, nézd meg, hogy néz ki a fiad? Fiad. Hogy a fiad? Hát a fiunk. Hát nem, az enyém nem. Én lemondok róla. A tiéd. Ilyen rossz gyermek, ilyen piszkos, nekem nem kell. Na valahogy így érzett, és így gondolkozhatott Isten is, amikor azt mondta Mózesnek, hogy a te néped, az Izrael a te néped, nem az én népem. És Mózes tiltakozik. Isten azt mondja, eltörlöm ezt a népet, és téged nagy néppé teszlek. És akkor a te néped lesz. Nem lesz többet Izrael. Lesz a Mózes népe, nem az Izrael népe. És mit mond Mózes? Uram, hát hogyha te így döntöttél, hát hogyha így gondolod, akkor én alázattal elfogadom, nem? Nem ott ilyen alázatos Mózes? Még ennél is alázatosabb volt, azt hiszem. Mit mondod? Inkább engem törölj ki. Ha el akarsz valakit törölni, akkor velem kezdjed. Engem törölj el. És mit csinál Mózes? Sorolja az érveket, és érvel, hogy mit mondanak a pogányok. Hát kihoztad őket onnan a rabságból, idáig elhoztad, de aztán nem tudtad bevinni. Hát ezt nem teheted meg, uram. És akkor sorolja az érveket, és annyira, hogy Istent meggyőzi. Isten látja Mózesben azt a rendkívüli, magas együttérzést, amit nem igen látott. És akkor azt mondja, hogy ha ilyen szót hallok, ez a szó meggyógyítja a fájó szívemet. És azt mondja Mózesnek, jól van Mózes, megkegyelmezek nekik a te beszédedért. És megkegyelmez a népnek, és aztán, ha még több időnk lenne, még el tudnám mondani, hogy ez még egyszer előfordul, és Isten újból megkegyelmez, és látja, hogy Mózesben mennyi együttérzés van. De ott van Pál apostol, ott vannak az evangélium hirdetői a kezdeti keresztény egyházban. Nem törődnek azzal, hogy véresre verik a hátukat, nem törődnek azzal, hogy kalodába zárják kezüket, lábukat, dicsőítik az Isten, hirdetik az igét, és amikor megverik őket, megparancsolják, hogy na jó van, de többet erről a névről nehogy beszéljetek. Mit csináltak? Hát halogattak, nem? Elmentek, és még nagyobb szóval hirdették. Ugye? Mert azt akarták, hogy ne vesszenek el az emberek, hanem ismerjék meg a szabadítót, Krisztust, igazság forrását. Beszélhetnénk jobbról, de hát most nemrég tanultuk a szombatiskolában, 4 évvel ezelőtt, ugye? Mit mondott Jobb? Én a vaknak szeme voltam. Sántának? Mi kell? Láb! Lába voltam! Az idegenek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Nem azt mondtam, hogy ez egy idegen, írjuk alá, elítéljük. Nem. jól meghányta, vetett az idegennek az ügyét is. Isten arra tanította az ő népét is, később, hogy minden ügyet vizsgáljanak meg jól. Csak két vagy három tanú vallomására ítélkezzenek. És mit látunk? Mit tesznek? Jézust. Az igazságot, aki maga az igazság. Hamis tanúkkal megvádoltatják, és megvádolják, és elítélik, és ki is végzik. Rettenetes dolog. Vagy Dávid, amikor Jónatánnal barátkozik. Hát Jónatán ki volt? A királynak, Saulnak a fia. Dávid pedig az Istentől felkent király. Tehát láthatott volna benne egy vetélytársat. De mit látott benne? Egy igaz barátot, egy jó szövetségest. És megbeszéli titokban, hogy hogy legyen a menekülés. Ha nyilat messze lövöm, akkor az azt jelenti, hogy futni kell. És kiáltom is, hogy menj, messze van a nyíl, menj, szaladj. És akkor ez azt jelenti, hogy menekülni kell Dávidnak, mert Saul üldözi halálra. Satöbbi. Tehát mit látunk tulajdonképpen az egészben? Hogy az együttérzés nehéz leckéjét meg lehet tanulni. Kérdezem én, mennyire próbáltuk művelni magunkban az együttérzést? Mennyi együttérzésre vagyunk képesek? Lehet, hogy vannak más talentumaink is. De erről sem szabad elfelejtkezni. Jézus azt mondja, hogy ezt tanuljátok meg. Kérdem én, mi mentette meg a világot? A tudata, a tudása annak, hogy bűnbe esett az ember? Az ismerete annak, hogy mi a bűn? Hogy ki tudjuk fejteni, meg tudjuk magyarázni, hogy mi a bűn? Vagy ehhez hasonló elméletek? Ha Istenben és Krisztusban nem lett volna együttérzés, akkor veszni hagyta volna a világot. Isten szeretete, szerető együttérzése mentette meg a világot. És hadd kérdezzem meg, hogy kóstoltad-e már, hogy milyen a részvétlenség érzése? Amikor, mint Jézus, vigasztalókra, bátorítókra vártál volna, és ítélet jött, ledorongolás jött, ahogy szoktuk mostanában mondani, befeketítés jött. Jézus szívét ezt törte meg. Azt mondja, hogy a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem, amikor részvétre vártam, és nem találtam. A legtöbb elmaradt tag is úgy nyilatkozik, hogy atyafi, semmi probléma, de amikor én bajba voltam, nem volt senki, aki velem együtt érzett volna. Drága testvéreim, ha Jézus megtapasztalta, akkor mi is megtapasztaljuk, és tapasztaltuk már. De Isten segítse meg bennünket, hogy ezt az igét ne felejtsük el, Máté 9.13. Tanuljátok meg, együttérzést akarok látni nálatok. Amen.